Tudjátok, mostanában elég sokat engem elgondolkoztatott, és sokszor szembesített, meg tükröt tartott elém az, ahogyan Jézus viselkedik. Ahogy ő lép, ahogy ő dönt, abszolút nem olyan, mint amit mi számítanánk, vagy ami előítéltünk lenne, vagy sokszor, hogy mit cselekednénk. Odalép olyan emberekhez, akik annyira fertőzőek, annyira veszélyesek a betegségük miatt, hogy az egész társadalom kirekeszti őket, valahol külön élnek. És ő fogja magát is, mikor sétál, egyszer csak odalép hozzájuk, és minden tanítvány csak így néz. Most ez miért? Aztán odalép olyanokhoz, és csak tőlük kér vizet, aki délben kimegy a kúthoz, és azért akkor megy ki, mert ötször elvált, és abszolút mindenki megveti, ezért nem akkor megy, mint normális időben hidegben menne. És Jézus odalép és beszélget vele. Abszolút nem olyan, mint amit számítanánk. Sokszor pedig úgy vonul el Jézus, hogy épp a legnagyobb tömeg vár rá valahol, hogy tanítson, vagy éppen más falukba is hívnánk, és Jézus úgy dönt, hogy ő elvonul, mert az atyával szeretne lenni a dombtetőn, és ott imádkozik. Folyamatosan olyan dolgokat tesz Jézus, amire mi nem számítanánk, vagy teljesen máshogy cselekednénk. És van is egy ilyen történet tesz, ahol Jézus úgy cselekszik, úgy szól, amit nem várnánk, nem gondolnánk talán. Így javaslom Máté evangéliumából a 15. fejezetből a 21-től 28-as verseket. Ez a kánaáni pogányasszonynak a története. Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírus és Szidón vidékére. És ekkor egy kánaáni asszony, aki arra a környékről jött, így kiáltozott: Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam, leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre oda mentek hozzá a tanítványa, és kérték: bocsáss el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt: én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta: Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt: nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt: úgy van, Uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek gazdájuk asztaláról lehullana. Ekkor így szólt hozzá Jézus: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, ahogy akarod. És meggyógyult a lánya még abban az órában. Miért ilyen Jézus? Miért viselkedik így? Nem sűrűn látunk, olvasunk Jézusról ilyen reakciókat, hogy így viselkedik, így válaszol, vagy pont, hogy nem válaszol, semmit, csak csendben van. Azzal, aki tőle segítséget kér, akinek beteg valakije. Miért ilyen Jézus? Miért viselkedik így? Miért csinálja ezt? Ez a történet elsőre talán felhoz bennünk egy olyan mély gondolatot, egy olyan mély érzést, amit titkolnánk magunk elől is, vagy sokszor ki nem mondanánk. De felhozza a kérdést, hogy Jézus vajon személyválogató? Vajon azzal, hogy itt nem válaszol ennek az asszonynak. Aztán, amikor a tanítványai kérik, azt mondja, nem is hozzájuk küldetett. Harmadjára, amikor az asszony megy oda hozzá, akkor ebbhez hasonlít és lekutyázza. Jézus személyválogató, valakit szeret, valakit nem. Valakihez szól, valakihez nem, valakit meggyógyít, valakit nem. Hogy van ez? Hogy van ez ebben a történetben, és miért viselkedik így Jézus? Miért tűnik közömbösnek ő? Jézus ezt mondja, hogy csak Izrael fiaihoz küldetett. Tessék, akkor mi van velünk? Mi van azokkal, akik most itt ülnek? Mi lesz velünk? Mi nem vagyunk zsidók, ha jól tudom. De mi lesz velünk? Akkor Jézus eljött és csak a zsidókhoz küldetett? Akkor hogy van ez az egész? Akkor mi lett ezzel az egész kereszténységgel? Jézus 5 fejezettel ezelőtt is, amikor kiküldi a tanítványait, ezt mondja nekik, szó szerint ezt mondja nekik: pogányokhoz vezető útra ne térjetek, samaritánusok városába, mint ahogy ebben a történetben is, ne menjetek be, inkább menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz. De ugyancsak Jézus az utolsó mondatainak az egyikeként, mielőtt felmenne a mennybe, mondja a következőt szintén a tanítványainak: ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdában és Samáriában, ezen a helyen, sőt a föld végső határáig. Most akkor mi van? Jézus egyik helyen küldi őket, oda a másik helyen nem küldi őket. Az egyik helyen nem szól, a másik helyen meg azt mondja, hogy mindenki felé szolgáljatok. Hogy van ez? Hogy dönt Jézus, és mikor dönti el, hogy most akkor ő személyválogató, vagy nem az? Jézus elmondja kereken ebben a történetben, hogy neki van egy fókusza, van egy prioritása, igen. Ő Izrael házához küldetett először, de ez nem jelenti azt, hogy ezt az asszony ne szeretné, vagy nem segítene rajta. Látjuk is a történetben, hogy meggyógyítja a lányát. De van egy fókusza, egy prioritása, hogy kihez küldetett elsősorban. Igen, van. És ezt felvállalja. Igazságtalan ez? Nem, nem hiszem. Azt mondja, hogy őket választottam ki elsőként. De az, hogy kiválasztottam, az nem jár feltétlenül csak előnyökkel. Az Ószövetségben pont azt látjuk nagyon hosszan, hogy ez a kiválasztott nép újra és újra elbukik. Isten megfedi őket, tükröt tart eléjük. Mert ez a nép nem tud megfelelni ennek a kiválasztottságnak. Rengeteg áldás éri őket. Mégis elbuknak. Kiválasztottak, de nem előjogaik vannak. És nem kivételezettek ezzel. Hadd mondjak erre egy egyszerű példát. Itt van ez a gyülekezet. Tényleg őszintén tudom azt mondani, hogy akik itt ülnek, ha nem is ismerem őket, de tudok tisztelettel nézni rájuk. Tudom azt mondani, hogy tisztelem ezeket az embereket. És van bennem szeretet ez iránt az emberek iránt. De mégis azt is tudom mondani, hogy ebben a gyülekezetben van két olyan ember, akit én különleges tisztelettel és szeretettel tekintek. A saját feleségem és a lányom. Máshogy tekintek rájuk. Igazságtalan ez? Megkülönböztetés? Ez egy fókusz. Nem hasonlítom magam Istenhez. Csak egy példát akarok hozni, hogy Istennek van egy fókusza, van egy kiválasztottsága, és ezt elmondja. De ez nem jelenti azt, hogy a többieknek nem segítene. Látjuk ebben a történetben, előtte, Máté evangéliumában azt olvasjuk, hogy oda megy hozzá egy kapernaumi százados, egy római, teljesen más vallásból egy pogány, és azt mondja, hogy az én szolgám beteg, és Jézus szó nélkül meggyógyítja. Azt látjuk 800 évvel ezelőtt ugyanezen a helyen, hogy egy Illés nevű próféta egyszer Isten elhívja ugyanerre a területre, és egy asszonyhoz oda megy, akinek a fia annyi ideig fuldoklik, hogy végül meghal, és feltámasztja. Az éhhalál szélén vannak, és ételt és ennivalót támaszt a számukra. Pogányoknak, pogány területen. Ő feléjük is szolgál, ott tesz csodákat, sőt különleges csodákat tesz ezekben a helyeken is. Jézus elutasította tehát a pogányokat? Nem, nem utasította el. És ha ez nem lenne elég, hogy Jézus személyválogató-e vagy sem, akkor nézzük meg a saját nemzetség táblázatát Jézusnak. A saját nemzetség táblázatában két olyan nő van, aki pogány, pogány származású. Kik? Ráháb és Rút. Az a két ember, akiről hithősökként beszélünk. Jézus nem személyválogató, pedig olyan sokszor feljön bennünk ez a gondolat, hogy szerető tényleg mindenkit, vagy nem? Van megkülönböztetés? Nincs megkülönböztetés? Van, akinek válaszol, van, akinek nem. Van, akinek a szenvedésére letekint, valakinek nem. Van, akit a kegyelmében részesít, van, akiben nem. Olyan sokszor ott van bennünk titkon ez. Csak ki sem merjük mondani, Jézus személy válogató. A tetteivel, a szavaival, a jelenlétével, a némaságával kifejezi. Küldettem hozzátok. Szeretettel vagyok jelen. Szeretlek titeket, akarok közöttetek lenni. De van egy fókusz a Jézusnak. Némasággal van, igen, némasággal van ez a szirofeníciai asszony felé. De olyan könnyen azt tudnánk mondani, hogy elolvassuk ezt a történetet, meghalljuk, és azt mondjuk emberként, hogy Jézus, te milyen bunkó vagy. És közben nem gondolunk bele abba, hogy Jézus nem ezzel az asszonnyal ilyen egyedül. Jézus igenis kemény volt sokakkal. A tanítványainak azt mondja, akik követik, kicsiny hitűek vagytok. Vagy sokszor azt mondja, meddig kell még elviselnem ezt a nemzedéket? Meddig kell még itt lennem? A saját népéből valóknak, a zsidó értelmiséget folyamatosan mondja, hogy nem adok jelet nektek. Parázna nemzedék vagytok. Mindenkivel kemény Jézus. Nem a származásom miatt, hanem azért, mert egy dolog érdekli, hogy van-e odaadás ezekbe a szívekbe, van-e érzékenység az ő személye, az ő kegyelme, az ő küldetése iránt, az iránt, akiről ő tanulságot akar tenni az atya iránt. Van bennük érzékenység, vagy nincs? Van bennük odaadás és nyitottság erre, vagy nincs? Nem az érdekel, hogy ki honnan származik, hanem az, hogy hogy reagáltok erre, hogy én az atya küldöttje vagyok, és rá akarok rámutatni. Van bennetek érzékenység erre, vagy nincsen? Jézust egyedül ez az egy kérdés érdekli. És ez az asszony odaadó volt. Hitt abban, hogy Jézus gyógyít. Ezért hívja úgy, hogy Dávid fia, Uram. Mert hisz abban, hogy ő gyógyító. És hisz abban, hogy ezt meg fogja tenni. És amikor először Jézus meg sem szólal, tovább megy. Amikor másodjára azt mondja a tanítványának, még nem is neki, hogy én Izraelhez küldettem, akkor tovább megy. És amikor Jézus azt mondja, hogy te kutya vagy, akkor tovább megy, mert nem ez érdekli. Nem foglalkozik vele, nem hallja meg. Őt az érdekli, hogy tudom, hogy Jézus gyógyítani tud, tudom, hogy Jézusnak kegyelme van, én ezt hallottam, én ezt hiszem, és ezért én oda megyek, mert a lányomnak erre szüksége van. És én akarom, hogy ő meggyógyítsa, és nem érdekelnek ezek a sértegetések, mert nem ez a lényeg. Oda lépek hozzá, és ott vagyok, Jézus, hiszek benne, tudom, hogy ilyen vagy. És meggyógyítja a lányát, és azt mondja, hogy nagy a te hited. És az asszonyban ez van, hogy nagy az ő hite. Nem az, ami bennünk talán, amikor olvassuk ezt a történetet, hogy miért nem reagál ez az asszony, miért nem áll ki magáért, miért nem sértődik meg. Nem ez érdekli, megy. És erre mondja, hogy nagy a te hited. De Jézus ezzel a történettel se ma, se ott nem azt akarta, hogy bennünk most egy megszégyenülés legyen, egy lelkiismeret fúdalást keltsen, hogy mi milyen rossz emberek vagyunk, mi mind kicsiny hitűek vagyunk, mi mennyire nem hiszünk. Tudjátok miért? Mert itt a történetben utána sem azt olvassuk, hogy Jézus szólt, hogy 12 tanítvány, Tamás, te szoktál kételkedni, gyere ide. És odaállítja, Tamás, nézd, ennek az asszonynak nagy a hite. Te megkételkedő. Mit szólnál, ha lecserélnénk, és ezentúl ő lenne a tanítványom. Jó, nagy hitű asszony, gyere velem, Tamás, szevasz. Nem ezt mondja Jézus, nem ez a lényeg számára. Nem összehasonlítani akarja a tanítványokat. Sosem tesz ilyet Jézus, hogy összehasonlítja a követőit, összehasonlítja a hallgatóit, hogy ti ilyenek vagytok, ti meg olyanok. Mennyiszer mi ezt tesszük? Összehasonlítjuk másokkal magunkat, és sokszor másokat másokkal. Mennyiszer tesszük ezt? És Jézus nem erre helyezi a hangsúlyt. Ha így is olvasuk, ha ezt is halljuk ki először belőle, nem erre hívja fel a figyelmet, hanem arra, hogy tanítványaim, kicsiny hitűek vagytok, de veletek megyek tovább. Veletek. Mert választott nép vagytok. Mert titeket hívtalak el tanítványnak. És nem tesz ilyen formán különbséget. Jézus keresi az odaadó szívet. Közömbösek vagytok, vagy érzékenyek-e arra, hogy én a kegyelmet hoztam el, szeretettel vagyok jelen, és az atyáról akarok tanúskodni. Jézus, amikor idejön, azt olvasok a legelső versben ebben a történetben, hogy visszavonult. Egyedül akart lenni. Márk evangéliumában még azt is olvassuk, hogy meg is kérte, hogy hadd lehessen egyedül. Mégis jön egy asszony. Azért akar egyedül lenni, mert előtte farizeusok folyamatosan mondtak neki mindenfélét, és vissza akart vonulni, hogy az atyával legyen. Mert rengeteg olyan emberrel találkozott már most a működés elején, aki közömbös felé. Aki hallgatta a tanítását, látott csodákat, és mégis közömbös a szíve. Se az érzelmei, se az értelme nem mozdul erre rá. Nem formálódik át, nem történik változás. És Jézus sok ilyen közömbös szívvel van körülvéve. A saját tanítványain is azt látja, hogy 3 évig követik, és addig, amíg fel nem távad, ezek a tanítványok közömbösek, mert nem értik, hogy ő Isten fia. Nem jutnak el odáig, hogy higgyenek benne. És Jézus erre hívja fel a figyelmet, hogy döntenetek kell. Döntenetek kell, hogy vagytok jelen, és hogy vagytok velem. Újra és újra megtapasztalja a hallgatói között ezt a fajta közömbösséget. És így válik a tanítás, és mindezek a csodák üressé. Így jutunk el oda, hogy mi magunk is azt érezzük, hogy közömbösek vagyunk arra, amit hallunk. Vagy így van, vagy nem így van. Vagy szól ma Isten hozzánk, vagy nem. Lehet. Örülnék neki. Szeretnék. De ha nem, nem. Közömbösek vagyunk arra, hogy lesz-e valami, vagy nem lesz. Kiveszik belőlünk az érzékenység, hogy én hiszem, hogy ő Isten fia. Hiszem azt, hogy kegyelme van. Hiszem azt, hogy gyógyítani képes. Közömbös vagyok már erre. Nem tudom ezt hinni. Nem a sajátom, csak sodródom. És ilyenkor jönnek fel azok a mondatok, hogy Istenem, annyiszor kértem valamit. Ha te válaszolnál, akkor én sem lennék közömbös feléd. De mivel azt érzem, hogy te közömbös vagy, én is az leszek. Istenem, amikor szenvedés volt, akkor miért nem voltál ott? Mivel te közömbös voltál, én is közömbös leszek. És sorolhatnánk még így tovább. És valahogy így jutunk el oda, hogy mi magunk végül kiüresedünk, teljesen közömbösek leszünk arra, ami az ő üzenet, ami hangzik ma, amit elolvashatunk a Bibliából. És úgy olvassuk, hogy vagy így van, vagy nem így van. És ha pedig ez az odaadás megszűnik, akkor már csak irítséggel és gúnnyal tudjuk azt mondani, hogy ennek az asszonynak nagy a hite, jó neki. Én is szeretném, hogy nekem nagy legyen a hitem. Már csak egy lemondás, egy irítség, egy gúny van ebben a mondatban, de jó neki, hogy ennek nagy a hite, nekem nem. Milyen nehéz ez. És Jézus többször figyelmezteti az ilyen közömbös embereket, hogy döntenetek kell, hogy ne elvárjatok, hanem lépjetek. Ne először várjatok, hogy majd lesz valami, hanem döntsetek, lépjetek. És tudjátok, hogy mi a mai társadalomnak az egyik legnagyobb kihívása és az egyik legnagyobb nehézsége? A lustaság. Hogy lusták vagyunk kigondolni, átgondolni, hogy mit hiszünk, mit vallunk. Lusták vagyunk eljutni magunktól odáig, hogy van egy meggyőződésünk Istenről is, Isten fiáról is, arról, hogy ki ő. Lusták vagyunk erre időt szánni. Lusták vagyunk ezt képviselni. Lusták vagyunk elcsendesedni, átgondolni ezt, és képviselni. És mivel lusták vagyunk, és nincs saját véleményünk, ha pedig nincs mihez tartanunk magunkat, és nincs mihez ragaszkodni, akkor elkezdünk sodródni. És elindul egy ilyen vallási sodródás, amiben pedig mivel nincs saját meggyőződés, és közömbösség van bennünk alapvetően, mindenféle más is jöhet. Próbáljuk ki az aurákat, mert olyan érdekes, hogy színek vannak az aurákban. Vagy most olvasom a nők lapját, mit számít, hogy a horoszkópot is elolvasom, vagy nem? Kicsit belenézek abba is. Járok jógázni, olyan jó ez a meditációs módszer, annyira megnyugtat. És az ember nem néz a mélyére, hogy mi van annak a hátterében. Mi az, amiért ezt csinálják. Csak behozza egy plusz spirituális módszernek. Ez nem lesz baj, hát ez is színesíti, ezzel is több leszek. Mert nincs saját álláspont. Mert sodródás van, mert közömbösség van. És Jézus erre hívja fel a figyelmet, hogy dönteni kell. Saját álláspont kell. Erre mondja, hogy ilyen az, amikor nagy a te hited, amikor döntesz, és van egy irány, amerre tartasz. Ez az asszony pogány háttérből érkezik, más vallásból érkezik, más kultúrából, nem is ismeri ezt a vallást. Mégis fontos számára Jézus, sosem találkozott vele. De mégis lép előre. Lép, és szeretné megismerni. Hiszi, hogy kegyelme van, hiszi, hogy gyógyít. Hiszi, hogy őt is szeretni fogja, és az ő lányát is látatlanba. És erre mondja azt Jézus, hogy nagy a te hited. És tudjátok, Jézus ebben a pillanatban sem azt akarja, hogy közömbösnek érezzük magunkat, sodródunk, nincs álláspontunk, akkor kicsinyhitűek vagytok, és nincs rátok szükségem. Nem ezt akarja. Azt látjuk a történet után, hogy megy tovább a tanítványaival, azokkal a tanítványokkal, akiket kicsinyhitűnek hív, azokkal a tanítványokkal megy tovább, és úgy megy tovább az útján, hogy amikor elérnek nagy hétre, elérnek a passióba, olyan tanítványok veszik körbe, akiről tudja előre, hogy az egyik el fogja árulni, hogy három a Getsemáné kertjében, amikor 8 órával a halál előtt imádkozik, elalszik a fák mellett. Tudja, hogy ilyen tanítványai vannak. Tudja, hogy van, amelyik meg fogja tagadni. Tudja, hogy meg sem értik, hogy mi az, hogy Isten fia, meg sem értik, hogy mi az, hogy meghal és feltámad. Nem tudják megérteni, közömböse. Jézus mégis úgy dönt, hogy én ezeket az embereket választottam ki, őket szeretem, őnekik akarok tanítani, őket akarom kiküldeni, mert szeretem őket, és azt akarom, hogy ők kövessenek engem. És így megy tovább Jézus. Nem tesz különbséget, nem mondja azt, hogy így nem vagytok jók nekem, hanem megy tovább, és viszi tovább magával a tanítványokat. Mert nem számít nála ez. Mert az ő szeretete és az ő kegyelme ennél is több. Viszont aki Jézust úgy elfogadja, mint ez az asszony, aki tud eljutni arra, hogy nem lusta, hanem döntést akar hozni, azt két dolog fogja kísérni. Az egyik az alázat, a másik pedig a saját büszkeségén való túllépés. Ennek az asszonynak azt mondja Jézus, hogy kutya vagy. Kicsit enyhítjük a fordítással, hogy kiskutyácska. Miért? Abban a korban, Izraelben a kutya egy olyan állat volt, ami abszolút mindenhol járkelt, nem volt a házak közelében. Pont emiatt az egyik legfertőzőbb állat volt. És mivel fertőző volt, kitiltották a házakból, nem mehetett a házakból, mert mindenkit megfertőzik. Jézus azt mondja, hogy te ilyen vagy. És az asszony egyből kontrázik. Nem áll meg, nem sértődik meg, hanem túllép a büszkeségén, nem érdekli, nem áll ki az igazáért, hogy miért hívsz engem kutyának. Hanem azt mondja, igen, uram, igen. De az ebek is, a kiskutyáskák is ehetnek a morzsákból. És én is szeretnék így a morzsákból enni, és szeretném megragadni ezt a lehetőséget. Mert a kiskutyák viszont Izraelben is szokás volt, hogy a gyerekek miatt, mert kiskutyák, beengedik és megengedik, hogy egyenek a lehulló morzsákból. És az asszony ezt mondja, hogy nekem ez elég. Elég, ha ez lehetek. Elismerem, hogy rád van szükségem. Elismerem, hogy ebb vagyok. De nem ez a lényeg. Nem az a lényeg, hogy lealázom magam, hanem hiszek benned annyira, Úr Jézus, hogy a te kegyelmedre van szükségem, a te gyógyításodra és a te szeretedre, és ezért tudom, hogy rád vagyok utalva, hogy morzsák nélkül nem élhetek. Ezért szükségem van rád. És ezért lépek oda hozzád. Meglátja az asszony a saját maga helyzetét. És azt is meglátja, hogy Jézus idejött egy pogány területre. Azt mondja neki, hogy igen, kutya vagyok, de te mégis itt vagy. Ha pedig így vagy, én élek ezzel a lehetőséggel. És élek azzal, hogy te képes vagy engem meggyógyítani. És ezért lépek oda hozzád. És tényleg meggyógyítottad a gyermekemet. Tim Keller, egy New Yorki prédikátor, a következőképpen nyilatkozik erről a bibliai történetről. Nem csodálatos? Nem sértődik meg, nem áll ki az igazáért ez az asszony. Azt mondja, jól van, nincs helyem az asztalnál. De jóval több van úgyis azon az asztalon, mint ami szükséges a világ összes emberének. Ezért én is kérem a részemet most. A legtiszteletre méltóbban lép oda ez az asszony. És tudja, hogy Jézusra van utalva. Tudja. És ezért lép túl a büszkeségén, és ezért nem áll meg egyik akadálynál sem három közül, ami mind a három talán olyan, hogy mi azt mondanánk, hogy na jó, ezt nem. Azért van egy egyéni büszkeségem. Azért van mindennek határa. Azért ezt ne csináljuk, jó? És az asszony nem akad ezen fenn. Mert Jézussal akar találkozni. Mert Jézushoz akar menni. Alázat van benne, és a saját büszkeségén lép túl. Mert egy dolog van a szemében, hogy én Jézust akarom látni. És tudjátok, most sem az a feladatunk, hogy azon törekedjünk, ahogy majd dicsőítünk, hogy mondogatjuk magunkba, hogy lépjek túl a büszkeségemen, és alázkodjak, mert ez nem így megy. Nem egy módszert csinálunk. Jézus van előttünk. Jézussal akarunk találkozni. Ha őre vágyunk, ha őt hívjuk, ha őt keressük, és őt kérjük, akkor őt fogjuk ebben látni, és hozzá léphetünk. A dicsőítésben és az imádságban is. Ez csak egy eredmény lesz, egy ajándék, egy hálaadás. Hogy tegyük ezt? Tanulva Jézustól. A halál előtt a főpapi imádságában a következőket mondja el. Mindazonáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem ahogyan te, Atyám. Még Jézus is néha kimondja ezt a mondatot. Ki tudjuk így mi is mondani, hogy Atyám, olyan nehéz ez. Annyira közömbös vagyok sokszor, hogy csak sodródom. Nincs bennem már érzékenység, semmennyi, vagy csak kevés. Mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Így legyen, így legyünk a dicsőítésben. Amen. Imádkozzunk. Jézus, az elején énekeltük, hogy szólj hozzánk, Urunk, hadd halljuk a hangodat. De szóltál hozzánk. Szólsz továbbra is, és most szólhatunk mi is te hozzád a dicsőítésen keresztül, elmondhattuk, ami bennünk van, amivel megszólítottál. Úr Jézus, hiszük azt, hogy te csak akkor hallgatsz, hogyha annak olyan oka van, amiben minket irányítani szeretnél, hogy szeretnél valamire rámutatni, ahogy ebben a történetben is. Hiszük azt, tudunk, hogy a kegyelem Istene vagy. Hiszük azt, hogy uralkodsz, hiszük azt, hogy ezért győztesek vagyunk, hiszük azt, hogy győztes vagy a halál felett, a sebek felett, a betegségek felett. És pont ezért imádkozunk hozzád, a te fiad nevében, szent lelkedet kérve, hogy amikor innen felállunk és megyünk tovább, És visszatérünk abba az otthonba, arra a munkahelyre, abba a családba, abba a párkapcsolatba, ami nekünk olyan nehéz, amiben olyan sok kihívás van, és amiben az első reakciónk olyan nehéz lesz, ahogy megbántanak minket. Imádkozunk, hogy az alázat és a büszkeségünkön való túllépés ne egy módszer legyen, hanem hadd tudjuk akkor is a te arcodat látni, amikor ezekbe a helyzetekbe visszalépünk, amikor megérkezünk az otthonunkba. Úr Jézus, kérünk, hogy kísérj így minket. Küldd el a te szent lelkedet. Add a te áldásodat ott is formálj minket, formáld a környezetünket. Formáld az emberek, hogy hallhassák a te ígédet. Úr Jézus, hiszünk benned. És így imádkozunk a te fiad által tanult imádság szavaival is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, dicsőség, mindörökké. Amen.